nap kérdése.
A Tisza kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az alaptörvény 17. módosítását, amely a kabinet értelmezése szerint a Fidesz 2010 utáni hosszú közjogi mandátumokkal, sarkalatos törvényekkel, intézményi átalakításokkal és politikailag lojálisnak tartott személyi kinevezésekkel bebetonozott rendszerének felszámolását, valamint a jogállam helyreállítását szolgálja. A javaslat egyebek között azonnali hatállyal megszüntetné Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátumát, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az Alkotmánybíróságnál, erősítené a bírói önigazgatást, az alkotmányos szintre emelné a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. A kormány egyik legfontosabb érve az új rendelkezések mellett, hogy a változtatások átmenetiek, szeptembertől pedig átfogó, népszavazással megerősített alkotmányozási folyamat indulna. Mozgalmas hét van Magyarország és a Magyar Parlament mögött, erről beszélgettünk majd a következő szűk fél órában. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet igazgatóját. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és önt is, Beáta, természetesen.
Köszönjük szépen. No, akkor kezdjük a beszéd témáinkat, amelyeket most a parlament heti üléséből kapunk. Kezdjük az alaptörvény módosítással és a tisztító tűz művelettel. Először is az alaptörvény módosításának a szükségességéről. Lehet, hogy érintettük már ezt korábbi beszélgetéseinkbe, de azért elevenítsük azt fel, azt kérem öntől, hogy mikor szükséges egy alaptörvényt módosítani. Ez a 17. módosítás, ami azt jelenti, hogy már volt 16 előtte.
Hát nézd, rögtön egy jó kérdéssel indított. Szerintem nincs ilyen általános szabály, hogy mikor szükséges egy alaptörvényt módosítani, vagy az alaptörvényt nevezhetjük alkotmánynak is, hiszen ennek a rendes neve alkotmány, csak a Fidesz keresztelte át annak idején 2010-ben, mert ne felejtsük el, hogy amit most látunk, azért annak a, hát tulajdonképpen a genézise az a Fidesz kétharmadok alatt teremtődött meg, mert a Fidesz is 2010-ben azt gondolta, hogy fülkeforradalom van. Hát most ezt a forradalmi hangulatot látjuk sok tekintetben most is, és ugye ennek részeként azt gondolták, hogy ne is alkotmány legyen tovább annó 2011-ben, hanem alaptörvény, tehát ezért beszélünk most alaptörvényről. Tehát az alkotmány vagy alaptörvénynek a módosítása általában akkor merül fel normál esetben, hogyha van valami olyan nagyon erőteljes változás a világban, olyan erőteljes változás a társadalomban, ami indokolja ezt. Most normál esetben egy alaptörvény vagy egy alkotmány az a jó, hogyha stabil, és nem kell rendszeresen módosítani. Tehát vannak olyan országok, ahol nincsen alkotmány, lásd Anglia, például elég jól megvannak alkotmány nélkül, de vannak olyan országok, amelyek az alkotmányra jöttek létre, lásd Egyesült Államok például, amelynek összetartó ereje az alkotmány, és az amerikai alkotmány, hogy több mint 200 éves, kevesebb szer volt módosítva, mint a magyar alaptörvény.
Viszont, hogyha nincs alkotmány, akkor mi adja meg az alaptörvényi irányvonalakat?
A meghatározó és jelentős törvények, illetve a politikai kultúra. Tehát ezt ezerszer el szokták mondani, mi jogászok tudjuk azt, hogy például az Egyesült Királyságban, tehát Angliában 50%-a, nem is kétharmaddal, 50%-a minden megváltoztatható lenne, mégse teszi senki se, és ez átvezet a mai Magyarország kérdésére, és mégse teszi senki se, mert mindenki tudja, hogy a hagyománynak óriási ereje van, és nem azért, mert ájultan meg kell állnunk egy ponton, és azt mondani, hogy jaj, nagyon tiszteljük a hagyományt, hanem azért, mert ennek értelme van, mert ebből építkezünk, ebből táplálkozunk, ez adja a gyökerünket. Ez az, amit megtapasztaltunk, és ez az, amit kipróbáltunk. Na most szerintem a magyar alkotmány az kiállta az idők próbáját, mert ne felejtjük el, az alkotmány, most a rendszerváltás alkotmányáról beszélek, 89-90-ben született meg, teljesen jól működött egyébként 2010-ig, akkor a Fidesz azt mondta, hogy valamiért ki kell dobni az ablakon, a 90-95%-át átvette, úgy, ahogy van, szőröstől böröstől, egy kicsit megváltoztatta, tett elé egy preambulumot, és alaptörvénynek nevezte el. Az is működött egyébként mostanáig. Lehet apróságokba kifogást emelni vele kapcsolatban, de hogyha a Fidesz 16 évét kritizáljuk, nem azzal szoktuk kezdeni, hogy az alkotmánnyal baj volt, vagy az alaptörvénnyel. Na most ezt az egészet kirakni az ablakon szerintem egy értelmetlen dolog. Tehát amit látunk jelen pillanatban, például a köztársasági elnökkel kapcsolatban, ugye ez mondta a 17. alaptörvény módosítás, az nem azért születik, mert az alaptörvényel gond van, hanem itt egy személyre szabott jogalkotásról van szó. Egy olyan személyre szabott jogalkotásról, ezt érdemes tudni a hallgatóknak is, hogy ez egy tilalmazott jogintézmény, tehát ezt mindenhol tudjuk, szerte a világban, Európában, mindenhol egyébként, ahol jogállamok működnek, ott határozottan tiltják azt, hogy személyre szabva jogot alkossanak. Tehát, hogyha jogot alkotunk, azt nem azért kell tenni, mert hogy X szemét el akarunk távolítani például a hatalomból, vagy valakinek meg akarjuk akadályozni a nem tudom, indulását, stb. Ezek ugye most folyamatosan ilyen személyre szabott konstrukciókat látunk az elmúlt hetekben, hanem azért, mert hosszú távon azt gondoljuk, hogy az lenne a helyes, és van körülötte egy társadalmi konszenzus. Én ezt hiányolom most, a konszenzust is, illetve a hosszú távú gondolkodást.
Ugye azzal indokolja a módosítás szükségességét a Tisza kormány, hogy az alaptörvény eddig nem az egység, hanem a megosztottság szimbóluma volt. Mit gondol erről? Úgyhogy a 2010 előtti időszak alkotmányának mondjuk 90-95%-át mégis átvette ugye az előző kormány.
Hát én azt gondolom erről, hogy nem az alaptörvényből ered ez a megosztottság a társadalomban, de abban a Tiszának igaza van, illetve Magyar Péternek, amikor ezt mondja, hogy a Fidesz elkövetett egy súlyos hibát 2011-ben, úgy alkotmányozott, hogy nem kérte hozzá az ellenzéknek a támogatását, tehát önmagában a kétharmados többség birtokában alkotmányozott, egyébként Magyar Péterek ugyanerre készülnek most, tehát minden történet innen indul. Na most én annak idején is, tehát az 15 évvel ezelőtt is folyamatosan és azóta is folyamatosan bíráltam a Fideszt ezért, mert ezt tette, és sajnos hiba volt, mint ahogy a mostani a Tisza elképzelés is szerintem hibás lenne. De mit kellene helyette csinálni? Mert ugye ezt el szoktam mondani rendszeresen, hogy ez nincs rendben, de hogy lehetne más csinálni? És azért szeretném elmondani, hogy lehetne. Tehát lehetne ezt másként is csinálni. Mi lenne bölcs például szerintem ebben a helyzetben? Azt kellene tenni, hogy igen, lehet azt mondani, hogy nincs konszenzus az alaptörvény körül. Egyébként ez egy jogos állítás a Tisza részéről. Akkor én azt tenném, hogy mivel az alaptörvény és a rendszerváltás alkotmánya is kiállta az idők próbáját, hiszen, mint mondtam, 90-95%-a ugyanaz, amit annak idején mi megalkottunk az ellenzéki kerekasztalon, és amiben kulcs szerepe volt, megjegyzem, Sólyom Lászlónak, Antal Józsefnek és Tölgyesi Péternek, zárójel bezárva. Tehát ez az alkotmány szerintem rendben van. Néhány ponton érdemes hozzányúlni. Hol lehetne hozzányúlni? Szerintem például az alkotmánybíróságot gyengítette a Fidesz 2011-ben, rosszul tette. Lásd, a mostani vitáink mutatnak rá, hogy mennyire hibás volt ez az elképzelés, milyen fontos lenne most egy olyan intézmény, amely szélesebb körű jogosítványokkal rendelkezik, tehát ott érdemes lenne hozzányúlni, szerintem kéne egy ilyen javaslatot tenni a kormánynak, érdemes lenne egy szélesebb körű vitára bocsájtani, nem úgy, hogy pár napon keresztül a Facebookon lehet ötleteket beküldeni, mert az ötletbörze és nem pedig társadalmi vita, hanem a társadalmi vitát az úgy illik megcsinálni, hogy a pártokkal leülök, az ellenzéki pártokkal, civil szervezetekkel leülök, hosszabb vitát tartok, nyilvánosságot teremtek ennek, a nyilvánosságban vita zajlik erről a kérdésről, időt adok ennek az egész folyamatnak, fél évet, egy évet körülbelül, ami előttem van, vagy még többet, és a vita után egy kialakuló konszenzust megszövegezek. Azt és ahhoz mindenképpen ragaszkodok, mielőtt népszabadásra bocsájtanám ezt a kialakult konszenzust, hogy legyen mögötte az ellenzék egy részének legalább a támogatása. Ha nincs ott, akkor ezt nem tenném meg.
No, itt két dologra gyorsan hagyd térjek ki. Az egyik, nyilván itt ez egy viszonylag rövid válasz lehet, vagy mondjuk úgy inkább, hogy egy zárójeles kérdés. Ön is említette ezt a néhány napos társadalmi vitát. Ez egyébként már holnap le is zárul. Az a kérdésem, hogy az alaptörvény módosításhoz van-e egyáltalán szükség társadalmi egyeztetésre? Azért kérdezem, mert ugye a 3,5 millió szavazóból, akik Tiszára adták le a voksukat, mintegy 17 ezeren szóltak eddig hozzá társadalmi vitagyanánt. Az ő javaslataikat akkor beépíti a kormány az alaptörvénybe, hogy hogy kell ezt elképzelni egyáltalán a társadalmi vitát. Ráadásul én nem vagyok benne biztos, hogy minden hallgató, és talán erről is beszéltünk, már hazamegy, és akkor elkezdi az alaptörvényt bújni, hogy akkor hogyan lehet ezt máshogy vagy jobban. Tehát, hogy ennél azért talán magasabb szinten kellene, hogy eldőljön az, hogy az alaptörvény az hogyan határozódik. politikán.
Hát természetesen ez a közvetlen részvétel problémája, amit felvetett. Tehát szerintem illúzió azt gondolni, hogy az emberek többsége hozzá tud szólni egy ilyen kérdéshez. Ez nyilvánvalóan nem így van.
De hát azért választjuk meg ugye a képviselőket, hogy
pontosan, hogy ők képviseljenek minket bizonyos ügyekben. Tehát én pontosan ezt akartam mondani, hogy az helyes dolog, hogyha lehetőséget adunk arra, hogy bárki, aki azt gondolja, hogy szeretne vélemény nyilvánítani, azt mondja el. De azért 17 ezer véleményt nem fognak tudni bedolgozni, főleg azért, mert ennek a 17 ezer véleménynek egy része homlok egyenest ellenkezik egymással. Tehát itt valakinek dönteni kell arról, hogy mi a helyes vélemény. Tehát egyfelől az van privilegizált helyzetben, aki majd eldönti, hogy mi a megfelelő vélemény, és mi az, ami szerinte beépítendő. És igazság szerint, még egyszer hangsúlyoznám, a normál társadalmi vitát az úgy szokás lefolytatni, ahogy mi annak idején csináltuk. Megjegyzem, a 90-es évek közepén, amikor volt egy új alkotmány előkészítő folyamat az első kétharmadán, szocialista liberális koalíciónál, mi úgy csináltuk, hogy vitákat rendeztünk, ahol ott voltak civil szervezetek, jogtudományi műhelyek, ott voltak az ellenzéki pártok, és folyamatosan egy állandó egyeztetés zajlott, és egy komoly jogi csapat próbálta beépíteni ezeket a javaslatokat, amiket állandóan egyébként a pártok vitáira bocsájtottunk, és az végül az országgyűlésben döntöttük el, hogy mi az a konszenzusos javaslat, ami az országgyűlés elé kerül. Tehát ezt csak így lehet lefolytatni, mert hogyha kijelentem, hogy társadalmi vita, jön 17 ezer javaslat, majd ki tudja, kik úgy döntenek, hogy ez jó javaslat, ez nem jó javaslat, majd oda kell, és azt lehet mondani, hogy kérem szépen, az emberek ezzel egyetértettek, hát ez szemfényvesztés.
No, említette ugye az ellenzéki kerekasztalt, ez volt az a fórum, vagy az egyik része, ami meghatározta aztán a rendszerváltás utáni Magyarországot. Horn Gábor volt a Jó reggelt Magyarország című műsor vendége tegnap reggel, aki azt mondta, hogy az ellenzéki kerekasztal nem jól mérte fel a helyzetet, mert túl könnyű kétharmadot szerezni, és véleménye szerint olyan kell, ami a valódi társadalmi mozgásokat sokkal jobban le tudja képezni. Mit gondol erről egyáltalán a kétharmadnak az intézményéről?
Hát azt gondolom, hogy egyébként kétharmad, szóval nem, kezdem azon, én nem értek egyet Horn Gáborra, nem értek egyet, mert szerintem az ellenzéki kerekasztal jól mérte fel a helyzetet, de gondoljunk bele, hogy 20 év alatt egyszer fordult elő kétharmad. Ez 2010-ben volt. 2010 után a Fidesz megváltoztatta a választójogi törvényt, és utána jöttek a sorozatos kétharmadok. Tehát nem az a helyzet, hogy az ellenzéki kerekasztal által kitalált rendszer, az termelte a kétharmadokat, mert az egyszer produkált egy ilyet egy rendkívüli helyzetben, ugye 2010-ben. Szóval és ugye ott világgazdasági válság, meg magyar belpolitikai válság is volt, azért volt rendkívüli helyzet. Szóval én azt gondolom, hogy ez rendben volt az a rendszer, oda kéne visszatérni, amit mi az ellenzéki kerekasztalban kitaláltunk, azon kellene finomítani. Mert egyébként közben is tartottunk a 2000-es évek derekán, 90-es évek végén folyamatosan egy ilyen választójogi törvény reformjával foglalkozó tanácskozást a parlamentben, tehát volt erre egy bizottság, aminek én is tagja voltam, megjegyzem. És ebben a bizottságban konszenzus volt arra vonatkozóan, hogy egy picit, tehát jó a választójogi törvényünk, egy picit módosítani kellene az arányosítás irányába. Ehhez képest jött a Fidesz 2010-ben, majd aránytalanabbá tette a rendszert, tehát pontosan az ellenkező irányba változtatta meg, mint amiben egyébként politikai konszenzus volt. És az aránytalan rendszer, győztes kompenzáció és egyebek, de most nem akarok ilyen szakszavakat mondani, mert nyilván a hallgatók javarésze ez nem kell, hogy elmélyedjen ebben. Tehát ez a szisztéma, ez a rendszer eredménye az, hogy borzasztó könnyen lehet kétharmadot szerezni, és ez viszont nem jó. Tehát ebben viszont mindenkivel egyetértek, aki azt mondja, hogy rossz a társadalomnak az, hogy most már az ötödik kétharmadot éljük át. Hát ez katasztrófa szerintem.
Ráadásul meglátjuk, hogy marad-e ellenzéke a jelenlegi kormánynak vagy kormánypártnak. No de erre most úgysem tudunk válaszolni erre a kérdésre.
Igen, hall... Bocsásson meg, nem akarok a szavába, de annyit hagyj érezzek meg, hogy a demokrácia fundamentum, hogy legyen erős ellenzék.
Igen, de hogyha folytatjuk akkor ezt a vonalat, akkor több olyan kormánypárti képviselőtől is láttuk, talán Gerzsenyi Gabriella is egy céllövöldében illusztrálta azt, hogy hogyan kell az ellenzéket kiiktatni sajtóval, politikusokkal, mindennel együtt. Tehát a terv nem biztos, hogy akkor ennek az ön által említett demokráciának a fenntartása.
Hát én erről is nagyon másként gondolkodom. Nekem az a meggyőződésem, és ezt legutóbb az Indexen is írtam egy cikket, ott is leírtam már ezt nem először, hogy szerintem akkor lehetünk nyugodtak, a hallgatók részéről is, hogyha azt látjuk ebben az országban, hogy a győztes egy választás után az egyik első dolga közé tartozik, hogy kezet nyújt a vesztesnek, és próbál gesztust tenni az ő irányába. Azért, mert természetesen veszített, és nem véletlenül veszített, de az hazánk érdeke azt kívánja, hogy néhány kérdésben a győztes és a vesztes tudjon együttműködni. Mert egy társadalomnak egyensúlyra kell törekedni, nem arra, hogy a permanens forradalom tüzében ég, és azt gondolja, hogy én most jövök, és mindent átalakítom, mert minden rossz volt, ami előtte történt. Ez a katasztrófa projekt szerintem. Tehát amivel előre lehet jutni, az, hogyha az egyensúlyt próbáljuk megteremteni a társadalomban, tehát próbálunk gesztusokat tenni mindig a másik felé, nem diabolizáljuk az ellenfelet, a legyőzött ellenfelet, hozzátenném, ezt a Fidesz is ezt csinálta 16 éven keresztül, tehát ezt nem győzöm mindig hangsúlyozni. Hát ilyen értemben nem látunk újdonságot, mert most megint ezt látjuk a közéletben. Az újdonság végre az lenne, hogyha már felismernék a politikai lesz szereplői azt, hogy ez nem vezet előre, ebből Magyarország nem fog profitálni.
Nem tartozik szervesen a témához, de amikor kimondjuk a demokrácia kifejezést, akkor számomra most már itt egy nagyon nehezen behatárolható szóról vagy kifejezésről beszélünk. Olyan, mintha minden kormány és Európa különböző országaiban is máshogy gondolkodna a demokráciáról.
Igen, mert a demokráciának sokféle változata van. Van egy alapfundamentuma. A demokrácia az, hogy a nép akarat olyan tekintetben tud győzni, hogy a nép kívánságának megfelelően tud saját magának kormányt választani, és azt a kormányt, vagy a vezetőit, hogyha így mondjam, és azokat a vezetőket le is tudja váltani, tehát tudja is cserélni. Hát nagyjából ennyi a demokrácia fundamentuma. Azon túl, mert nagyon sokfajta demokráciát ismerünk, és amiről ön beszél, az egyébként egy önálló beszélgetést egyszer megérne, mert hogy csak egy picit így megmutassam, vagy felvillancsam, ha szabad is fogalmazni, az, hogy mi ebben az érdekes ebben a témában, hogy pusztán a nép akarat, ezt ma már tudjuk, de ezt már évszázadok ezelőtt is tudták, az nem garancia arra, hogy mindig bölcsen döntünk. Itt is egy zárójeles megjegyzés, mondjuk, ha most Magyarországot megszavaztatnák, hogy halálbüntetés legyen, vagy ne legyen, az emberek többsége azt mondaná, hogy legyen. Nem lenne helyes ez a döntés, azt gondolom. Tehát nem lehet azt mondani mindig, hogy a többség az helyesen dönt. Ezért törekszenek mások arra, más országok, és ezért mondom, ez nem újszerű felismerés, az amerikai alkotmány ilyen például, ami több mint 200 éve született, hogy olyan elemeket is építsenek be, amik valamilyen módon kontrollt jelentenek erre. Tehát építenek be a demokratikus elemek mellé monarchikus elemeket, és arisztokratikus elemeket is. És a három elemnek az egyensúlya együttese, megint ugye az egyensúly fogalom jön elő, az adja ki azt a rendszert, ami ki tudja a különböző hibákat, mert mindegyik szisztémának van hibája, valahogy ki tudja egyensúlyozni.
No, nézzük a mostani alaptörvény módosítást. Ennek az egyik ága a köztársasági elnök megbízatásának rendezése. Április vége óta tart a húzavona ugye a köztársasági elnök hivatala körül, pontosabban nem ez a jó megfogalmazás, hiszen a személyével van alapvetően gondja Magyar Péternek és a magyar kormánynak. Eddig nem tudták eltávolítani, mi következik most?
Hát önmagában, ha szabad azzal kezdem a választ, önmagában az érdekes, hogy Sülyök Tamás ilyen támadás keresztüzébe került, mert azért érdemes leszögeznünk, hogy az összes eddigi köztársasági elnökünk közül ő az első, aki teljesen civil. Mert a többiek mind politikai szférából jöttek valamilyen módon. Ő az, aki az első outsider e tekintetben, tehát a kívülről jövő elnök. És nyilván lehet őt szeretné, nem szeretné, és sokakban van antipátia, szimpátia az irányában. Nem ez az érdekes szerintem, hogy a személyéről mit gondolunk, hanem hogy az intézményről mit gondolunk. És egy ultimátumot intézett Magyar Péter vele szembe, és ez az ultimátum az intézményt veszélyezteti. Hát az intézményt annak idején úgy hoztuk létre a rendszerváltásnál, hogy ez legyen az az elem a magyar alkotmányos rendszerben, amely arra készteti a feleket, hogy együttműködjenek. Mert hosszabb az elnök mandátuma, mint a képviselő. képviselők mandátuma, tehát a változó parlamenti többségnek még egy előző többség által megválasztott elnökkel kell tudni együtt dolgozni azért, hogy ezzel is demonstráljuk azt, hogy van olyan eleme a magyar alkotmányrendszernek, ami nem a vitára, a konfliktusra épül, hanem az együttműködésre. Na most ezzel megy szembe az ultimátum. Tehát ez nincs rendben szerintem, ez nem felel meg az én felfogásom szerint a jogállami normáknak.
Ugyanakkor mi történik most? Leváltható lesz, megfosztható lesz, mi a következő?
Hát a kétharmados többség birtokában sajnos, és itt még egyszer hangsúlyoznám, itt az előző kormányzatnak is komoly felelőssége van, és a mostaninak is ebben a kialakult helyzetben, a kétharmados többség birtokában meg lehet tenni azt, hogy leváltják az elnököt, vagy megfosztják a hivatalától. Szerintem ez mindegyik súlyos hiba. Egy olyan példát, hogy a jogi szaknyelve szóval precedens teremtenek, amely onnantól kezdve ragadós lesz, és romboló hatású szerintem a magyar társadalomra.
Éppen erre szerettem volna kiukadni, hogy mindez aztán magának az intézménynek a renoméját hogyan befolyásolja hosszú távon.
Hát
vagy az intézménybe vetett bizalmat.
Hát először is gyengíti szerintem. Ott lesz az a példa, hogy bármikor leváltható bármilyen többség által a köztársasági elnök, ami szerintem gyilkos és nem jó, és nem beszélve arról, hogy a megválasztott köztársasági elnöknek, aki majd a mostani helyébe érkezik, hát mindenképpen szembe kell azzal néznie, hogy ő milyen körülmények között kapta meg ezt a hivatalt.
Hisz abban, hogy a következő köztársasági elnök bármilyen módon is független lesz, vagy lehet a politikától?
Hát nézed, teljesen nem kell függetlennek lenni a köztársasági elnöknek, hiszen nem ez a dolga, hiszen ő is politikus természetesen, vagy politikusnak is kell lennie valamilyen módon. Nem kell neki függetlennek lenni, inkább azt mondanám, hogy kell képviselni egy értékrendet, amely értékrendben viszont azt kell látni, hogy az nem lehet, tehát nem kötődhet pusztán egy párthoz. Tehát a köztársasági elnök által képviselteknek a magyar alkotmányos rendszerben annak olyannak kell lenni, hogy ő neki kell képviselnie a kisebbséget, meg a többséget is egyúttal. Ugye a miniszterelnök az a többséget képviseli. Az más kérdés, hogy oda kell figyelnie szerintem a kisebbségben levők hangjára is bizonyos kérdésekben. De neki az a dolga, hogy a mögötte lévő szavazókat, a többséget képviselje elsősorban. Az elnöknek nem ez a feladata. Az elnöknek az a feladata, hogy a többséget, meg a kisebbséget is képviselje. Tehát olyan ügyekben szólaljon meg, például jogállam kérdése, jogi normák kérdése, de nemzetközi kapcsolatrendszer, vagy bármi más, amiben a politikai hovatartozástól függetlenül ugyanazok az érdekeink.
Az alaptörvénynek a módosítását el kell az országgyűlésnek küldeni a köztársasági elnöknek aláírásra, elbírálásra?
Igen, el kell küldenie. Tehát itt ez még a köztársasági elnöknek van még némi mozgástere szerintem ebben az ügyben, nem csak az, hogy fejet bólint és aláírja, de ez az ő döntése lesz természetesen, hogy mit tesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy Súlyog Tamás szerintem nem volt, vagy nem akarom most ő érinteni, inkább úgy fogalmaznék, hogy a politikai karakterét szerintem az elmúlt hónapokban teremtette meg ezzel a helyzettel, mert ő nagyon tisztességesen kiállt most a jogállami normák mellett.
No, akkor várjuk majd ennek az eredményét, és nyilván beszélünk még róla a Pokol Béla alkotmányjogászkorábbi alkotmánybíró július elejére vizionálta nagyjából, hogy jelentősebb eredményt lehet majd ebben elérni. Nézzük addig viszont az alkotmánymódosításnak a többi pontját, függetlenebb alkotmánybíróság is szerepel benne, mert a módosítás újra bevezetni az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és kormány szerint ez segítené, hogy az alkotmánybíróság kiegyensúlyozottabb és függetlenebb testületként működjön, és az alkotmánybíróság tagjai ezentúl saját tagjai közül választhatnának elnököt. Az első kérdésem, hogy miért van szükség erre a 70 éves korhatárra? Mit tud egy 69-es, és mit nem tud egy 71 éves?
Hát nekem az az általános tapasztalatom, a nemzetközi példákból is kiindulva, elég mondjuk a lengyelországi viharos ügyekre gondolni, ahol pont egyébként a bíróságok és a bíráknak a szerepével kapcsolatban az elmúlt, mondhatnám azt, hogy évtizedben nagyon komoly vita zajlott. Ott is ezzel a konstrukcióval próbáltak élni, hogy korhatárt hoztak meg a bírókkal kapcsolatban, illetve a bírákkal kapcsolatban, és így próbálták kiszórni azokat, akik az adott kormányzat számára éppen nem voltak megfelelőek vagy szimpatikusak. Tehát általában akkor kerül elő ez a korhatár kérdés, amikor személyváltoztatás változásokat akarnak eszközölni valakik a testületben, tehát nyilvánvalóan most is erről van szó. Én ezt egyébként önmagában nem tartom ördögtől valónak, tehát a 70 éves korhatár, én nem mondom, hogy ez egy rettenetes dolog, sajnos benne van ez, ebben is a személyre szabott jogalkotás, azért ott lappang mögötte, és én nem örülök ennek, tehát hogyha körül lenne egy konszenzus, hogy most 70 évnél idősebbek ne legyenek az alkotmánybírák, akkor elő lehetne egy értelmes vitát folytatni szerintem jogi berkekben, hogy ez jó vagy nem jó, de hogy most így ezt ilyen módon bevezetni, ez csak arról szól, hogy ki akarnak szórni alkotmánybírákat az alkotmánybíróságból, és ez meg megint nem bölcs, nem jó dolog, mert ez megint azt mutatja a közönségnek, hogy aha, tehát személyre szabva lehet jogot alkotni, vagyis aki nem tetszik politikailag, az ki lehet szórni hatalmi eszközök egy adott testületből. Egyébként pedig a korhatárt is megkérdezte Beáta, ezzel kapcsolatban annyit hadd mondjak, hogy én személy szerint, ha az én véleményemet kérdezi ebbe az ügyben, én nem látom értelmét az ilyen korhatároknak. Tehát például az amerikai legfelsőbb bíróság, ami az egyik legfontosabb testület, ott ugye nincs alkotmánybíróság, ott ezt a feladatot tulajdonképpen a legfelsőbb bíróság látja el, ott élethossziglani egyébként a bírák kinevezése, tehát ott addig tagja valaki a legfelsőbb bíróságnak, amíg él. Tehát ott nem az a koncepció, hogy 70 fölött, akkor már nem tud megfelelő döntéseket hozni.
No, 2 percünk maradt, és az egyik pont az, ami hát rengeteg bírálatot kapott most már a társaság, a szabadságjogok, jobboldalisággal nem vádolható társaság és szabadságjogok is bírálta ezt a döntést, mégpedig azt, hogy időkorlátot vezetnének be az országgyűlési képviselőknek, ugye 12 évig lehetnének, vagy 12 évre kaphatnának maximum mandátumot, és utána nem. Na most ez... Mennyire demokratikus, akkor megint ezt a kérdést teszem fel.
Azon a válaszok is
erre. Akár a választókkal, akár pedig világos. A képviselőkkel
szemben. Én ezt a javaslatot a teljes abszurditásnak tartom, és mindjárt el is mondom, hogy miért, de ha megengedi, azért egy zárójeles megjegyzés, hogy tegyek, hogy említette a TASZ-t. Ez ugye a Társaság a Szabadságjogok Szervezet, amelyet előzőleg évekkel ezelőtt a jobboldali kormány folyamatosan Soros Bérencnek minősített, aki állítólag Soros György utasítására mondja el a véleményét. Hát csak erről ennyit, tehát hogy azért mégiscsak van függetlenség ebben a szervezetben, ami egyébként egy tiszteletre méltó szervezet szerintem, és örülhetünk neki, hogy van ilyen szervezetünk Magyarországon, mert most tessék, megfogalmazták a kritikájukat, tehát zárójel bezárva. Szóval az a helyzet, hogy én ezt egy teljes abszurditásnak tartom, ezt a javaslatot, és méghozzá azért, mert most gondoljunk csak bele, tehát szerintem a hallgatók is el tudják képzelni, hogy az helyes dolog lenne, mondjuk azt mondanánk, hogy egy orvos 12 évig lehet orvos, egy tanár 12 évig lehet tanár, egy újságíró 12 évig lehet újságíró, egy fodrász 12 évig lehet újság. Hát mi ebbe az észszerűség? Az emberi élet olyan, hogy tapasztalatot szerzünk, akkor leszünk érettek, ha van már egy bizonyos tapasztalatunk. Én képviselőként megtapasztaltam azt, hogy bizony kell egy 10 év hozzá, még valakiről azt tudom mondani, hogy ez olyan profi, beletanult ebbe a munkába, akkor ezek szerint most akkor rögtön kidobjuk az ablakon. Hát mi ennek az értelme?
Ráadásul képviselőnek lenni egyfajta érdekképviselet. Hát ugye pontosan. A az érdekeit kell képviselni.
Pontosan. Szerintem ez egyfelől korlátozza a szabadságunkat, hogy mi szabadon azt választjuk meg, akit szeretnénk, másfelől pedig egyértelmű szerintem, hogy értelmetlen, mert pont a tapasztalatot dobja ki az ablakon. Hát ami szerintem egy teljes abszurditás. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez fölösleges, és ebből az lesz, hogy kontraszelektált emberek fognak beülni képviselőnek, mert ki az, aki így elvállalja ezt a pályát, és azok fognak majd irányítani, akik mögöttük vannak, és nem lehet róluk egyébként dönteni demokratikus módon.
No, hát a tervezett témáimnak a feléig sem jutottunk, de akkor majd innen folytatjuk legközelebb. Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Örömmel.
Valamennyi kollégám nevében köszönöm hallgatóink figyelmét. Szép estét kívánok, Csete Beátát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Leleux, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bejéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.